Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Először lép fel Magyarországon a Big Time Rush. Az azonos című amerikai tévésorozatból ismerté vált vokálcsapat december 16-án ad koncertet az MVM Dome-ban. A Big Time Rush in Real Life Worldwide című világkörüli turné július 9-én indul. A koncert sorozaton a népszerű tévésorozat valamennyi epizódjának dalai elhangzanak, közölte a szervező Live Nation. A Big Time Rush egyik napról a másikra vált óriási sikerré. Az azonos című tévéműsor négy jégkorong játékos kalandjait követi, akik Minnesotából költöznek Hollywoodba, miután kiválasztották őket egy fiú csapathoz. Carlos, Kendall, James és Logan a való életben is zenekart alapított, négy év alatt három stúdióalbumot készített és világszerte koncertezett, idézték fel a közleményben. Az együttes tagjai 2013-ban külön utakon folytatták, majd 2020-ban újra együtt léptek fel, hatalmas érdeklődés mellett. Több mint 10 év után újra albumot is készítettek, az Another Life 2023-ban jelent meg.
Film.
Odysseus szerepére készül Matt Damon. Jövő nyáron mutatják be Christopher Nolan Odüsszeia című filmjét, amelynek főszereplőjét Odysseust alakítja Matt Damon. A Homérosz ókori görög eposza nyomán születő film forgatókönyvét a rendező Christopher Nolan írta. Emma Thomas-szal együtt Nolan producerként is jegyzi a filmet, amelyet Görögországban, Törökországban, Szicíliában és Marokkóban is forgatnak. A szereposztásban olyan hollywoodi sztárok láthatók majd, mint Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Robert Pattinson vagy éppen John Bernthal. Christopher Nolan korábbi rendezései között szerepel a 7 Oscar-díjas Oppenheimer, a Csillagok között című sci-fi és az Eredet is. Az Odüsszeia 2026. július 17-én kerül a mozikba.
Esemény.
Hagyományőrző előadásokkal, programokkal, tojásdíszítő foglalkozásokkal várja az érdeklődőket a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Zengő Várkonyi Míves Tojás Múzeum. A virágvasárnaptól húsvét hétfőig tartó programsorozat április 13-án veszi kezdetét a gyűjtemény jubileumi ünnepségével. Az ünnepi köszöntőket folklór műsor követi, amelynek keretében mások mellett Seffer Erzsébet író, publicista mesél igaz történetet, Lőrinc Sára Hanna ad elő dalcsokrot erdélyi népdalokból, Borsós István és tárogatós barátai tartanak koncertet, és megtartják az ifjúsági tojásíró, tojáskarcoló verseny eredményhirdetését is. A Míves Tojás Múzeum egyedülálló gyűjteményét 2000-ben a Zengő Várkonyi Tájház pajtájában nyitották meg. A gyűjtemény mintegy 2400 kiállított, és további 2100 tárlókban őrzött darabot tartalmaz.
Jazz.
A jazz maga a szabadság, hirdeti az április végén kezdődő Jazz Fest Budapest. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy Budapest szereti a jazzt, a fellépők pedig szeretik a magyar fővárost. Április 27-e és május 14-e között immár negyedik alkalommal hozza el a műfaj legkiválóbb hazai és nemzetközi előadóit a Jazz Fest Budapest a főváros különböző helyszíneire. Többek között Avishai Cohen, Jojo Meyer, Dafer Youssef, Kinga Glick, a Tribute to Esbjörn Svensson trió, Lukács Miklós és Dresch Mihály is fellép a fesztiválon. Az idei Jazz Fest Budapestet április 27-én hajnali 5 órakor a Sunrise Surprise elnevezésű koncert nyitja a Filozófusok kertjében, ahol Gyémánt Bálint vezetésével a helyszínre és az időpontra is reflektáló zenei élménnyel készülnek a fellépők. Április 29-én olasz és magyar zenészek a nemrég elhunyt zongoraművész Csik Corea emléke és zenei hagyatéka előtt tisztelegnek.
Színház.
Ismét ősbemutatóra készül a Szegedi Nemzeti Színház Alföldi Róbert rendezésében. Ezúttal Varsányi Anna a Szent című színművét állítja színpadra. A produkciót május 2-ától a Nagy Színházban láthatja a közönség a Színház tánckarának közreműködésével. Barnák László főigazgató kiemelte, kortárs magyar ősbemutatót létrehozni mindig nagy öröm, és egyben fontos szakmai lépés is. A Szegedi Nemzeti Színház dramaturgia, a darab írója, Varsányi Anna, korábban is dolgozott már együtt Alföldi Róberttel, aki hangsúlyozta, hogy szeret élő szerzővel együtt gondolkodni, mert közösen alakíthatják a készülő előadást, beleszólhat a szöveg alakulásába, elviheti más irányba a hangsúlyokat. Az érzelmes történet egy kis faluban játszódik, mindannyiunk számára ismerős figurákkal és szituációkkal. Szeretem a problémákat közelhozni, de nem annyira, hogy kiszámíthatóak legyenek, mondta a rendező, és kitért arra is, hogy célja volt bonyolítani az eseményeket, hogy ne lehessen tudni, mikor kell sírni vagy nevetni. Kálmán Eszter díszlettervező is dolgozott már a Szegedi Nemzeti Színházban, munkáját a Mária országában láthatták a nézők. Az egyszerű, erőteljes, jól használható díszletet kiegészítik Pattantyús Dóra színes, eltúlzott jelmezei, a végleteket pedig Puskás Dávid zenéje fokozza majd. A Szent a Szegedi Nemzeti Színházban, Alföldi Róbert rendezésében május 2-ától.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A 19. század óta a legtöbb országban május 1-e a munkaünnepe. Az emberek nagy része ilyenkor a város nyüzsgése helyett a természetet választja. Nem csoda, a nyíló rügyeknek, illatozó szirmoknak és a verőfényes napsütésnek képtelenség ellenállni. Május 1-éhez számos népszokás is köthető, méghozzá csupa olyasmi, amelynek elsősorban a szerelemhez van köze. A májusfa állítás szokása a 15. századig visszavezethető, bár sok forrás szerint már az ókori rómaiak is csináltak effélét a Florália ünnep keretében. Vélhetően az akkor még több napos mulatságnak lett a hagyatéka a majál is. A legények általában látványos módszert választottak, hogy választottuk tudtára adják érdeklődésüket, májusfát állítottak az illető ablaka alatt. Persze a legnagyobb titokban. Az éleple alatt vagy pirkadatkor odaosontak szerelmük háza elé, és felállították a májusfát, amely az esetek többségében egy virágzó ág vagy zöldellő fiatal ág alakját öltötte. Ha valaki nagyon ki akar tenni magáért, akkor a pőre ágakra díszeket is aggatott. Ez lehetett alma, pár cukorka, vagy meg lehet sokak számára meglepő módon néhány tükör. Ahogy oly sokszor mindennek, úgy előbb-utóbb, egész pontosan május végén a májusfáknak is lejárt az idejük, ilyenkor nagy ünnepség keretében vágták ki őket, ám előtte körbe táncolták néhányszor, sőt, famászó versenyt is rendeztek. Utóbbi igencsak komoly kihívás jelentett, hiszen a zsengefa törzse csúszós volt, akinek azonban mégis sikerült felkapaszkodnia, annak egy cukorka vagy ital volt a jutalma. A két világháború között jött divatba a szerenádozás népszokása, amikor is a szerelmes férfi éjjel vagy hajnalban szerenádot adott annak a lánynak az ablaka előtt, akiért hevesen dobogott a szíve. Általában profi zenészek is kísérték a nótát, ha pedig a kiválasztott lány viszonozta az érzéseket, gyufát vagy gyertyát gyújtott az ablakban. Tehetősebb házaknál egy kis borral és süteménnyel is megvendégelték az udvarlót.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Elárasztanak minket a visszajelzések. A főnökeink, a kollégáink, a családtagjaink elmondják véleményüket a teljesítményünkkel, a viselkedésünkkel, vagy akár a megjelenésünkkel kapcsolatban. Persze visszacsatolás nélkül nincs fejlődés, de a visszajelzések fogadásakor két ellentétes emberi vágy kerül konfliktusba. Tanulni, fejlődni akarunk, ugyanakkor azt is szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk. A cégek sokat költenek arra, hogy a munkatársaikat megtanítsák, miként értékelhetik egymást hatékonyabban, de ettől még a feedback címzetjeinek hozzáállása nem változik, és a visszajelzéseket nem tudják megfelelően hasznosítani. Douglas Stone és Sheila Heen Köszönöm a visszajelzést címmel írt könyvet, amely Dolcsák Dánielnek, a Shiva Force marketing kommunikációs igazgatójának köszönhetően jelent meg a HVG kiadó gondozásában, úgyhogy vele beszélgetünk most.
Azt írják a szerzők, hogy egy nemrégiben elvégzett felmérésben a válaszadók 51%-a nyilatkozott úgy, hogy a teljesítmény értékelésük igazságtalan vagy pontatlan, és minden negyedik alkalmazott jobban retteg a teljesítmény értékeléstől, mint bármi mástól a munkavilágában. Szerintem ez jó kiinduló pont.
Kezdeném onnan, hogy amikor magát a könyvet egy kedves barátom ajánlotta kifejezetten egyébként azzal a céllal, hogy szerint ez Magyarországon általában egy kulturálisan nehéz probléma, és hogy nagyon sokszor vagyunk akadályoztatva egyáltalán, hogy elmondjuk a dolgokat, vagy azt, hogy hogyan fogadjuk be azt, amit mások mondanak. És elkezdtem olvasni, nagyon meglepődtem, hogy alapjában én magam például egy kritikus embernek gondolom, ami ugye két dologból tevődik össze, hogy ránézek valamire, akkor nem tudom, azt szét tudom könnyen szedni, megértem, hogy mondjuk így hol van mondjuk egy gyenge pontja, és nem szokott problémát okozni, hogy elmondjam. De hogy ennek ellenére ez nem ennyire egyszerű, hanem nagyon sokszor maga a kontextus, hogy jó helyen mondom el, ahogy elmondom, az akkor azon a módon esik le a túloldalon, arra számít, vagy arra van-e szüksége a másik embernek, ez nagyon sokféle lehet. És maga a teljesítmény értékelés a vállalatoknál az pont ugyanilyen okból tud jó vagy rossz lenni, és a nagy vállalatoknál ugye ezek az éves értékelések, nagyon sokszor szerintem már szinte feleslegesek, és van nagyon sok olyan nagyvállalat, aki ki is vezette ezt ilyen globális nagyvállalatok, mert tényleg nincs annak értelme, hogy mondjuk 11 és fél hónapon keresztül valaki kapálgat, és akkor egyszer csak megmondják, hogy bocs, nem jó.
És ezt az év végén tudja.
És az év végén megtudja, hogy nem volt rendben. És azt gondolom, hogyha valakinek az éves értékelésén új információ kerül a birtokába, akkor ott nagyon-nagyon el van rontva valami a folyamat közepén. Tehát, hogyha ő nem érezte, vagy hogyha nem mondták neki, hogyha ez nem derült ki, akkor az már önmagában el van rontva, és ettől függetlenül egyébként lehet egy jó funkció egy éves teljesítményértékelésnek, mert pontosan akár mondjuk nálunk a Siaforce-ban is, ugye, mondjuk kéthetes ciklusokban dolgoznak az emberek, de attól függ, hogy negyedévekben gondolkodunk, vagy években, tehát nagyon fontos néha leszúrni egy zászlót, letenni egy mérföldkövet, hogy most akkor eddig eljöttünk idáig, és akkor innentől pedig megyünk tovább egy másik irányba, ugyanabba az irányba visszafordulunk. Tehát ilyen szempontból ezek fontosak, ezek a pontok, de nem csak ezek vannak, hanem folyamatosan muszáj valahogy kapcsolatban maradni.
Ennek a könyvnek nagy erénye, azt figyeltem, hogy annyira aprólékosan megvizsgálja ezt a visszajelzés adását és a visszajelzés fogadását is, hogy rengeteg felismerést hoz az olvasónak. Soha nem gondolkodtam rajta, ahogyan itt írja, hogy van három trigger, ami gátolhatja a visszajelzést, az igazság trigger, a kapcsolat trigger és az identitás trigger. Meg kell vizsgálni, hogy az a visszajelzés, ami jön, az most milyen módon érint engem. Te gondolkodtál ilyenen, hogy fú, az nekem most miért esik rosszul? Azért, mert nincs igaza, vagy azért, mert ő mondja, vagy azért, mert nekem teljesen más a képen magamról?
Azért vagyok benne biztos, hogy ezek tényleg így vannak, mert némelyiket saját magamtól is felfedeztem ugye az évek során, de hogy nem raktam rendszerbe, tehát hogy ezt a tipizálást ezt szerintem nem fogja senki magától megcsinálni, de azt érezhetjük, hogy néha habár tudom, hogy jó szándékkal mondtam valamit, de hogy amiatt egyébként, mert ő a főnököm, amiatt, mert ő egy konkurens, amiatt, mert ő egy mondjuk egy mellettem lévő munkatárs, akinek ugyanaz a sikerfaktora, mint az enyém, ezért valahogy ez máshogy csapódik, de hogy ez tényleg érdekes, és köszönöm, ne fejtsük most ki ebbe a rövid beszélgetésbe, hogy ez a három trigger, ez mit akar pontosan, de hogy akkor van még mellette a másik hármas felosztás, amivel szintén operál a könyv, hogy mondjuk milyen típusa lehet a visszaadásnak, hogy ez a dicséret, a coaching, a tanácsokadása, illetve a valódi értékelés, amikor értékeljük, és hogy ez is nagyon furcsa, hogy éppen mondjuk, hogyha valakinek azt mondja, hogy ügyes vagy, de ő arra várt volna, hogy mondd meg, hogy akkor most ez kettővel többet kellett volna oda tenni, vagy kettővel kevesebbet, akkor ebből is lehet egy elcsúszás, de én a könyvet mostanra már így többször olvastam, és mindig arra jutok a végén, hogy szuper lenne, hogyha így menet közben egy szituációban lenne arra kapacitásom, hogy lejátszam ezeket a meccseket, mert általában nincs. Tehát amikor ott vagyok egy élethelyzetben, és kapok, vagy adok egy visszajelzést, akkor meg tudjam ezeket mérni, mert most már értem az összefüggéseket, meg megismertem ezeket a típusokat, de általában ezeket legjobb esetben is csak utólag, hazafelé, vagy otthon, vagy a szituáció után, vagy akár egy konfliktus után tudom lejátszani, hogy igen, akkor értem, hogy itt ez volt a probléma, tehát mondjuk ez elemzés. És valószínűleg, hogyha ezt értjük, meg gyakoroljuk, akkor lehet, hogy egy következő helyzetben már egy picit más alapállással lépünk bele, de hogy szerintem az nem egy reális elvárás saját magunktól, hogy ezt folyamatosan, mint hogyha az ilyen Matrixban élnénk, így magunk előtt tartjuk ezt a rendszert, de abban tényleg segít, hogyha mondjuk van egy helyzet, amire úgy érezzük, hogy igazságtalan, vagy úgy érezzük, hogy nem jól sikerült, akkor meg tudjuk fejteni, hogy miért. És hogy nekem mondjuk ez sokat segít, ez nem lesz az, hogy kevesebb ilyen típusú konfliktusom lett, de legalább értem, hogy miért.
A kócsolással azért lenne érdemes foglalkozni picit többet, mert ugye itt arról van szó, hogy nem csak, hogy visszajelzést ad, hanem szeretné meg is tanítani, vagy meg is indokolni alaposabban, hogy mi lehet a probléma, és hogyan lehetne azt jobban. De nem biztos, hogy attól, aki adja ezt a tanácsot, attól jól elfogadjuk.
Valószínűleg az is lehet mögötte, hogy ez lehet ebből akár generációs kérdés
abszolút,
is faragni.
Abszolút, pont ez, igen. Meg hierarchia szempontjából is
igen. És hogyha azt a feltevést elfogadjuk, hogy Magyarországon ez egy hiánypótló írás és hiánypótló gondolatmenet, akkor ennek talán az egyik alapja az lehet, hogy az itteni rendszerek, struktúrák, vállalatok, vezetési gyakorlatok azok sokkal inkább a hierarchiára és az utasítások követésére épülnek, és sokkal kevésbé mondjuk egyéb, mondjuk ilyen lazább vagy rugalmasabb együttműködési formákra. És maga a kócsolás, amit említettem, valójában az azt szeretné elérni, hogy az egyik ember tudja irányítani a másiknak a cselekedetét, anélkül, hogy erre rákényszeríteni. És hogy ez valóban nem annyira könnyű, és egyébként attól szerintem teljesen független, hogy ezt mondjuk egy munkahelyi környezetben tesszük, vagy mondjuk a játszótéren egy másik gyereknek az anyukájának szeretnénk valamilyen javaslatot adni azzal kapcsolatban, hogy szerintünk mondjuk, hogy kell csinálni. Szerintem ettől teljesen független, itt pont az a lényeg, hogy a kényszer nélkül hogyan tudunk hatással lenni egy másik emberre.
Köszönöm a visszajelzést. Hogyan fogad jól, építs be és fejlődj tőle, még akkor is, ha nem releváns, igazságtalan, rosszul adják, és őszintén szólva egyáltalán nincs hozzá kedved. Douglas Stone és Sheila Heen hasznos, alapos és szórakoztató könyvéről Dojcsák Dániellel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. A könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.